Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Kedves hallgatóink! Életének 84. évében elhunyt Szilágyi Tibor, Kossuth és Jászai Mari díjas színművész, rendező, színházigazgató, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja. Ráemlékezünk a 2019. február 22-én elhangzott műsorunkkal. Nagyok! Történetek a teljesítmény mögött. Zenés portré műsor a Kossuth Rádióban.
Éppen olyan, amilyen a hangja. Határozottságot sugároz, ugyanakkor vidám és barátságos. Az idősebbek a Kántor című tévésorozatból, míg az ifjabbak talán leginkább Oszi bácsiként az Üvegtigris című kultikus mozifilmből emlékezhetnek rá. Számos emlékezetes szerepe mellett Walter Matthau-nak vagy éppen Jean Reno-nak is ő kölcsönözte a hangját. Több mint fél évszázados pályafutása során annyi színházban játszott már, hogy azt mondja, ő a legnagyobb magyar vándorszínész. Köszöntöm Önöket, Farkas Szabolcs vagyok. Beszélgető társam Szilágyi Tibor, Kossuth és Jászai Mari díjas kiváló és érdemes művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja, akivel színházról, filmről és szerepekről beszélgettem. Találkozásunk előtt kíváncsiságból kinyitottam az internetet, és azt találtam, hogy ezen a héten a televízióban például egy kereskedelmi csatornán a Nagy Gatsby című filmet vetítik, amelyben az egyik szereplőnek a hangját szinkronizálta. Ezen kívül az M3 Nosztalgia csatornán megy a Kisváros és a Falu jegyzője, amelyben szintén szerepelt. Ugyanezen a csatornán a Mérkőzés című filmdráma 1981-ből, amelyben egy teljhatalmú tisztviselőt játszik, aki tühében agyonver egy futballbírót. Ezen a héten ez a film is látható lesz, illetve a Dunavörgyön a Vonatok reggel indulnak című tévéjáték, és nem utolsó sorban egy színházi közvetítés, a Turóczi Katalin által írt Finálé című darab, amelyet Szilágyi Tibor rendezett. És ha még nem elég a felsorolásból, akkor egy kábelcsatornán műsorvezetőként láthatjuk őt, és természetesen a színházban élőben is meg lehet őt majd nézni a hétvégén, a Karinti Színházban a Második nekifutás című darabban, illetve Veszprémben Noti Károly Nyitott ablak című zenés játékát rendezi. Percek teltek el avval, hogy befejezzem ezt a felsorolást. Mely címek generáltak önben bármilyen emléket az itt elhangzottak közül?
Hát először is Kósa Ferinek, aki most eltávozott közöttük, a Mérkőzés című filmje, amivel az ember talán egy ilyen AVA-szerű palit játszottam, Onsz Gabival és egy lengyel színésznő mellett ez a főszereppel. Azért érdekes ez, mert ugye az én korosztályomból, aki még megvan, és pláne ilyen üzemképes állapotban, mint én, az elmondhatja, hogy olyan lehetősége volt, hogy 60-80 tévéjáték készült egy évben, és ebben ne volt az ember 40-ben, és 20-nak, 25-nek ő játszotta a főszerepét.
Tulajdonképpen, ha jól láttam, akkor 1965-től, ugye, amikor az első filmben felbukkant, onnantól szinte minden évben igen, látható volt a filmvászon.
Ugye 1965-ben végeztünk. Fantasztikus, mert ez az 54. szezonom. Aktívan dolgozom rendezőként, színészként több színházban, és emlékszem fiatal színészként, ugye, hogy valakinek ünnepelték a 25. jubileumát, és ott meghatottan álltunk, úristen, 25 év, és ennek én már több mint a kétszeresét eltöltöttem a pályán. Szóval rengeteget dolgoztunk, és ez egy nagyon jó dolog.
Na de ami mondjuk engem különösen meglepett itt ebből a listából, ez a műsorvezetőség, ez hogyan alakult így, hogy ön ezt a szerepet is kipróbálhatta?
Hát olyannyira, hogy ez tulajdonképpen véletlenül alakult, mert ez egy ilyen privát kábel televíziónak indult. Ott voltam valami interjún, és a tulajdonos azt mondta, hogy nincsen kedvem valamit csinálni, és akkor nincs valami ötletet, mondom, igen, legyen színésztársalgó, és azért volt ez nagyon értékes dolog, mert a Berek Katitól kezdve az Avar Istvánon át a Udvaros Dorottyák jöttek el nekem, és hát én nem vagyok se újságíró, se riporter, de közel tudtunk kerülni egymást. Tehát ez is ispétlik, tehát ezt is csináltam.
Ez mikor volt?
15 éve valahogy így, és hát rengeteget voltam például a Magyar Televízió Családbarát című műsorában, társműsorvezető is, itt a a profik mellett, meg verseket írtam nekik. Tehát azt hiszem, hogy ez nem egy olyan ördöngös dolog, de hát ettől az ember nem lesz egy profi riporter természetesen.
Szóba került Nóti Károly darabja, nyitott ablak. Ha jól tudom, akkor viszont ön rendezőnek készült eredendően, hát nem színésznek.
Nem, hát szerettem volna filmrendező lenni. Ez egy ilyen gyerekkori álom inkább. 1956-ban kezdtük a gimnáziumot, és 60-ban érettségiztünk. A mai napig megvannak az osztálytársakkal való találkozók, akik meg megvannak. De a 60-as évek elejével, a magyar film fellendülésével, meg hát az 56 után létezett valamiféle konszolidáció, kulturális szempontból mondom, mert nem csak kötelező NDK drámákat lehetett játszani. Bérletünk volt a Nemzeti Színházban, meg az Opera házban. Tímár József ügynök halála, akkor a Tennessee Williamsek bejöttek, jó, hogy 10 év késéssel, tehát az akkor hipermodern dolognak számított, a mai napig is az, és akkor innen jön ez a vágy, hogy filmrendezőség. De hát ez egy elérhetetlen dolog, ott nagyon helyes módon, mert jelentkezni se lehetett, csak már egy diplomával. Mert a diploma az csak belépő egy a pályára, menjen, gyakoroljon vidéken, és ne üljön a kispadon. Tehát csak ennyi az egész, de hát a színház kárpótolt ilyen szempontból. Most is azt mondom a fiataloknak, hogy én egy színész vagyok, mint ti, csak sokkal régebben csinálom, és egy tükröt mutatok nektek, és mondom, Agárdi Gábor is elfogadta azt, hogy belenézett ebbe a tükörbe, és 65-ben diplomáztunk, Almási Évától Csomós Mariig, Mór Mari, ennek egy sorolhatom, Balázs Pétertől Ernély Bérán keresztül. Volt még egy megkötés, hogy kötelező volt lemenni 2 évre vidékre, tehát ez egy diploma után, ez egy óriási iskola volt, mint olyan, hát nem oda szerződött az ember, ahol akart, tehát egy státuszrendszer volt, és én valahogy Pécsre voltam ígérve, nem tudom, rám volt jó a ruha, vagy miért, és valamelyik vizsgálőadáson kopognak, azt mondja, Radó Vilmos vagyok, a Kecskeméti Színház igazgatója, tetszett, amit csinált egy gyere, hát az Erzsike Presszóba, ez a Uránia mozi alatt van most valami étterem, és beszéljünk. És azt mondom, tudom, hogy Pécsre vagy helyezve, de már elintéztem a minisztériumban elvbe, meg a főiskolán, és beszéltem, gyere hozzánk Kecskemétre, és egyforma volt a pályakezdő fizetés, 1600 forint volt a kezdő fizetése, duskálni nem lehetett, de az, hogy meghívott, 1965 májusában volt a bemutató Shakespeare Makrancos hölgyének Petrucchio főszerepére, és Szegedi Erika volt a kata, ő hozzájuk nem tudtam bekerülni ebbe az osztályba annak idején.
Mert hogy első körben nem vették
első,
fel?
Első körben nem, úgyhogy voltam én minden segédmunkás, meg egyébek, tehát az élet sűrűjében. Mindig az volt a mániám, hogy egyre jobb színész szerettem volna lenni, és ehhez mindig arra vágytam, hogy minél erősebb és jobb társulatokba kerüljek. A 2 év kötelező után átszerződtem Veszprémbe, ott találkoztam Horvai Istvánnal, aki a Németh László apácáját rendezte, még élt a Németh László, elvitt hozzá, és ennek kapcsán, amit Fehérváron játszottunk, úgynevezett tájelőadáson, egyszer csak kopognak, azt mondja, Bot Béla vagyok, a Nemzeti Színház igazgatója, tetszett, amit csinált, jöjjön föl, hétfőn le van szerződtetve, hát azt hittem, elájulok. Azon az éjszakán 2 hétig nem aludtam, fölmegyek, az üljön le, mennyi a fizetése, mondja Bot Béla, jó napot kell. Hát mondom, 3200 forintot kapnék, ott maradnék. Úristen, hát erről szó se lehet, ez bérfeszültséget okoz, de mondom, és mit fog játszani? Azt mondja, nem tudom. Na most ez a 24. életévében lévő Szilágyi fölállt, azt mondja, hova mérjem? Nem képzel itt, mert nem tudja megmondani, mit játszom. Miért hívott, és elmentem, aláírtam a szerződésemet Veszprémben.
Nem bánta meg utólag?
Nem, abszolút nem bántam meg, mert aztán még 2-szer voltam a Nemzeti Színháznak a tagja. 3 évet voltam Kecskeméten, 1-et Veszprémbe, és ezután a sikertelen Nemzeti Színház után hívott Kazimír Károly, aki akkor a Thália Színháznak volt az igazgatója, legminősebb művészínház volt. És hát ott is csodákat játszottam. Az egyetlen stúdió volt akkor még, és ott játszottam először a Csurkának a Ki lesz a bálványát, amit aztán 3-szor játszottam, a Vígben is, és a filmen is, na mindegy, és aztán onnan is elszerződtem, ami egy bátor dolog volt, elmentem a József Attila Színházba, 10 év után megint eljátszottam a Makrancost, óriási sikerre többek között, és akkor szerződtem a Nemzeti Színházba, és Sinkovics Imrétől kezdve csodákkal játszottam évtizedekig, és onnan hívott el Várkony Zoltán a Víg Színházba, és innen jön a rendezés, ott most egy kicsit szabadúszó leszek, és akkor hívott Csík Ferenc, és azt mondta, hogy gyere hozzám. Mondom, Feri, nem akarok most egy kicsit szabad, de gyere is rendezél. És neki köszönhetem a Várszínház refektóriumában, ami ugye a Karmelita Kolostornak volt a étkezője, egy gyönyörű műemlék épület, ott rendeztem először Romain Rolland szerelem és halájátékának a francia forradalomról szóló darabját, tehát ott rendeztem először, és hát azóta szinte rendszeresen.
Érintőlegesen szóba hoztuk már 1956-ot. Azt gondolom, hogy az első zene is, amelyet választott, köthető ehhez az esztendőhöz, ez pedig ugye nem más, mint az Örök Móda. Szirágyi Tibornak milyen személyes emlékei vannak a forradalomról, 1956-ról?
Első gimnazista voltam, tehát szemtanú vagyok, plusz a szüleim elváltak a háború előtt, de édesapám állakivel, csak én hétvégi gyerek voltam, ő elment 1956-ba, Kanadába telepedett le, és aztán hosszú évekig nem láthattuk egymást. A 8. kerületben laktam közel a Kilián laktanyához, a nagyszülőkkel, egyik szobánkat is találat érte ilyen szempontból, és hát meg is írtam az emlékeimet. Azért döbbenetes, mert osztálytársakat is veszítettünk, és nem mindenki a harcokban esett el, hanem ő sorvált a kenyérért. Barátommal például, aki idősebb volt nálam 3 évvel, az azért nagyon fontos, aztán ő is elhagyta az országot. Ott voltunk a Sztálin szobor ledöntésén. Én megírtam például, hogy 56. október 23-án gyönyörű idő volt, és soha nem felejtem el, Latabárnak a Fel a fejjel című új filmje volt az Uránia moziba, és még bosszantott is, mert elmentem a Fény 4-es előadásra, de csak drága egyet kaptam, és végignéztem előtte a főiskoláról, vonultak is a Sinkovics Imré Szabal többek között a Petőfi szobornál, és hát akkor nem gondoltam, hogy mit tudom én, 20 év múlva partnerem lesz a Nemzeti Színházban ez a csoda művész, és amikor kijöttünk, akkor már lezajlott a tüntet, és semmi atrocitás nem volt, és a Nemzeti Szállónál összetalálkoztam egy házbeli fiúval, és teherautókra fölkapaszkodtunk, és ott voltunk a Sztálin szobor ledöntésén, és akkor jött a hír, hogy már lőnek a rádiónál, és eszemágában nem volt oda menni, de mennyire fontos egy idősebb kollega az, hogy Tibi, most hazamegyünk. Egy életre szóló jön.
És akkor nyilván önre is hatott legalább úgy, mint kortársaira a 9. szimfónia.
Hát igen, azért ez egy fantasztikus dolog, és ilyen szignálként játszott a rádió.
Nézzük fel egy picit a gyermekkorát. 1942-ben született, ugye Magyarországon még éppen nem dúlt a háború, de hát ön is és a családja is hamarosan ennek részese lehetett. Itt született a fővárosban. Mi az, amire emlékszik még esetleg, vagy amelyet meséltek nagyon gyakran a szülei?
Döbbenetes. Az első gyerekkori emlékem, hogy Budán még harcok dúlnak, karácsony van, és én 2,5 éves vagyok, és hintaló címen meg is írtam ezt egy versecskében, és valahonnan volt karácsonyfa is, kaptam egy hintalovat, és nem mertem oda menni, mert lőttek és dörgött az egész, és az első gyerekkori emlékem az, hogy öltöztet anyám, meg a nagyszülőkkel éltem, és megyünk le az óvóért, és a rádió mondja, hogy légitámadás szólnak, szóval azért ez nem egy akármilyen történet.
Ez egy ilyen kisfiúban is mély nyomokat
hagyott. Hát ez megmarad, ezek nagyon, nagyon szegény évek, a nagyszülőkkel élek, ami maga egy történelmi helyzet. Olyan értelemben, hogy anyám elvált az édesapámtól, csak hétvégi gyerek leszek, és említettem, hogy ő 1956-ban a forradalom után elment.
És építész
és
volt.
Építész volt, tehát semmi ilyen beütés nincsen, hanem érdekes, hogy ez egy vallásos katolikus család volt, én apám után református lennék és vagyok, és a misék, az Isten tiszteletek, hát azért azok valamilyen szinten, hát misztériumjátékok is, játék szó nem jó, de hát a hatásod természetesen. Anyámnak a nagynénje egy első világháborús hadőrzvegy volt, és hát kis nyomorúságos nyugdíjkiegészítésként ruhatáros volt az operaházban a harmadik emeleten. És hát rengeteg balettet és operát láttam a harmadik emeletről.
Az ő jó voltából.
Az ő jó voltából. Természetesen a Peter Grimes-ig bezárólag, és a Baba Tündér, és a Párizs lángjai balettet, meg a Baksi Szeráj szökőkútam, be volt egy óriási korbács tánc, erre emlékszem. És a Seregi László óriási koreográfus, ha beszél, honnan tudod ezt mondom, mert a gyerekkoromat ott töltöttem a harmadik emeleten. Ez fantasztikus élmény volt. Általános iskolában iskolába jártam a Horváth Mihály téren, ahol a Lukin házaspár, Lukin László és a felesége hát fantasztikus karéneket szerveztek, és volt egy nagyszerű karének, ahol én szoprán egy voltam eleinte, és egészen a mutálásig voltam, és nem csak nagyszerű pedagógusok voltak, hanem az 50-es években, tehát 48-56-ig, tehát volt még hitoktatás, aztán nem volt. Sugár Rezső zeneszerzőnek, Romhányi Józseffel volt egy Hunyadi oratóriuma, a Hősi ének, és ebbe volt egy gyerekkórus. És ebben rengeteget felléptünk. Én emlékszem, hogy többek között a Zeneakadémia, azt hiszem, Somogyi László nevű karnagy volt, aki szintén elhagyta aztán az országot, és ugye több tételes mű volt, és így valamelyik tételszünetbe mentünk be, és a mai napig tudom, hogy a női kórus után kellett belépni, és a női kórus éleket a boldog béketermő tavasz, remény, és stb. És utána jött a gyerekkórus. És amikor még a Kossuth Rádióban volt ez a Kinyerma című műsor, akkor volt egy ember, aki mindent tudott, az óceán műveket köküli egyszék szám alapján tudta, és ezt bejátszották, ezt, és ezt nem tudta, és fölüvöltöttem a kocsiból, ezt én tudtam egyedül az országban, és Sugár Rezső hős énekében énekeltem gyerekként.
Hogyha ebből a korszakból kéne most megidéznünk egy dalt, akkor melyikre esne a választás?
Hát dalt nem tudok. Hát
operát, opera hát, részletet.
Igen, ebből a korszakból, hogy azért valami vidám is legyen, tehát azért a Don Pasquale-ból. Főiskolán hangképzés gyanánt, tehát énekeltünk Schubert dalokat. Volt egy fogyasztható baritonom, és a Don Pasquale-ből a Malatesztát énekeltem, és volt egy ilyen terv, hogy ebből a csodával Gregor Józseffel talán egy részletet énekeljünk el valamelyik tévéműsorban. Nem lett belőle semmi. Először a Műpába láttunk ott a kamerateremben ilyeneket. Múltkor láttam egy fantasztikus Don Pasquale-t. Én nem vagyok értő, csak szeretem, és hat rám. Hát szóval a zene az egy csodálatos dolog.
Hát akkor hallgassunk egy kis Donizettit most.
De ez nagyon jó.
A beszélgetésünk elején említette, hogy 23 évesen mennyire bátor volt, hogy nemet mert mondani Bot Béla színházigazgató ajánlatának is. Ekkor készül ugye a Szerelmes biciklisták című film is, 23 éves kora környékén.
65-ben diplomáztuk, és azt hiszem nyáron ezt forgattuk, és előtte olyan szerencsém volt, hogy Jancsónak a Szegény legényekben én vagyok az a parancsőrtiszt.
De talán az igazi karakter szerep az mégiscsak a Szerelmes biciklistákban adódott meg elsőként. Dr. Szilágyi Bélát alakítja egészen véletlenül. Egy szemüveges tudóst, aki még a Balaton partján is a jegyzeteibe feledkezik, ahelyett, hogy kielvezni a jó időt. És hát a kortársainak is így mutatkozik be, hogy Dr. Szilágyi vagyok. Meglepett. Ez a karakter mennyire befolyásolt önt a későbbiekben, mert ugye ez egy nagyon komoly, egy érett gondolkodású fiatal ember volt, akivel tulajdonképpen debütált a film vásznon. Mennyire kísérték az útját végezek a hasonló karakter?
Az az igazság, hogy nem akarok túl okosnak föltűnni, de tudatosan próbáltam alakítani a pályámat a magam Hajókovács módján. Természetesen a alapképességen kívül, ami valamilyen szinten szükségeltetik, van egy alkati determináció, és tehát azért sokkal inkább az intellektuel alkatú szerepe játszottam ettől a doktor fiatal Szilágyitól kezdve. Mindig az volt a mániám, hogy egyre jobb színész próbáltam lenni, ennyire sikerült, és nálam tehetségesebb, fantasztikusabb emberekkel és rendezőkkel akartam találkozni, és ezért volt, erre mondom, hogy én vagyok a legnagyobb magyar vándorszínész, mert a Nemzeti Színházban voltam kétszer a Vígben, nincs olyan színházról nem fordultam meg. Ebből a szempontból soha sehol nem csaptam be az ajtót.
Tanulni akart minden.
Végig, és a mai napig így van, hogy Magyarországon és a világban minden alkalommal színházat nézek. Magyarul, ha szabad ezt mondanom, a mai napig próbálom tovább képezni magamat. Életre alára komolyan gondolom ezt, és a legnagyobb elődöktől játszottam évtizedekig. Pesti színházban, a Víg színházas korszakomban a kiváló drámaíró Csurka Istvánnak, és hagyjuk a esetleges politikai megítélését, a legnagyobb magyar drámaírók egyike volt, a Deficitjét 387-szer.
Kimondani is sok.
Na és most talán megcsinálom valahogy. Ezek a szerepek alakítják is az ember, szóval vele élnek. Eddigi pályámon eljátszottam 200 valamennyi szerepet, ennek a jelentős része egy vezető főszerep volt, de ha őszinte vagyok magamhoz, és ebből a 200-ból talán a két kezem maximálisan elég ahhoz, amikor el tud jönni a jó Isten, hogy szoktuk mondani, és a közönség, a mérvadó kritika és a mű találkozott azzal, és ez egy nagyon-nagyon jó arány.
Mikor és milyen indítatásból lépett be az életébe a vidám műfaj? Mert hogy ugye ma már Szilágyi Tibort nagyon sokan a Kabarékból, a vígjátékokból, a Szeszélyes évszakokból ismerik. Nyilván ez egy másik arca, amely kiegészíti ezt az előzőt, és amely gondolom hasonlóan üdítő perceket kínált az ön életében is, amikor ezek elkészültek.
Hát nem műfaj kérdése az, hogy ezt életre alára komolyan kell. Egyáltalán nem egy lenézendő dolog, és most már a Nótinál maradva például, amit ugye rendeztem most másodszor a Nyitott ablak. Egy buhózat, és mondtam az ifjúságnak, gyerekek, ezt életre halálra komolyan kell játszani, mert biztos láttátok a Hippolyta Lakály című filmet. Na most ennél nagyobb társadalom kritikát nem tudok elképzelni. 30-as években vagyunk, és egy szemétszállításon meggazdagodott Bunkó, akit a Kabos Gyula játszott zseniálisan, nem tud késsel villával enni, de Lakályt fogad. Hát azért ez egy komoly társadalom kritika, vagy itt van a Nóti Nyitott ablak, hogy egy helyi polgármester pedálozik, hogy hozzá kerüljön a laktanyába, azt hiszi, hogy hadsereg lesz, és csak problémái vannak belőle, és minél magasabb rangú valaki abban a hadseregben, az a leghülyébb. Hát szóval itt ezt életre halálra komolyan, nem viccelődünk, lent nevetnek a nézőtéren, de a szituáció az igaz.
És ez az oldal, ez a karaktervonás, ez megvolt önben fiatalon is?
Hát talán volt valami humorom, vagy nem tudom. Hát ez is szakmai dolog. Arra van humorom befogadóként. Hát én egy vidám ember vagyok, és szeretek nevetni, és szeretem jól érezni magam, és érdekes módon annyi dolgom van, hála a jó Istennek, hogy jövök, megyek, és így pihenek, és ugye, hogy majd ha nyugdíjas leszek, akkor majd mennyit fogok olvasni. Hát most is 3-4 könyvet olvasok, színmódesek, egész életünkben olvastak. Amíg el tudom játszani ezeket a komoly feladatokat, és hívnak rendezőkét is előadásokra, azt hiszem, hogy ennél nagyobb szellemi karbantartása nem lehet az embernek. Nem fogom megvárni természetesen, amikor erre nem leszek alkalmas, de egyelőre még örkénnyel szólva, bizakodva nézem a jövőbe.
Felsorolt nekem itt a beszélgetésünk elején egy listát, én ebből Önhatalmulag Smetana Moldva című dalát választanám most ki. Milyen kötődése van ehhez?
Hát, éppen a Makrancos hölgyel, József Attila színászkorom, hogy voltunk akkor még a Napsütötte Csehszlovákiában, és hát a Moldva megkerülhetetlen ilyen szempontból, és ott is eszembe jutott ez. És hát egy gyönyörű motivumok vannak ebben a szimfóniában.
És amikor éppen 76 évesen nem rendez, szöveget tanul, vagy mondjuk hangos könyvet készít, akkor mire szánja a szabad idejét? Feleségével immár lassan 30 éve élnek együtt. Mennyi idő jut rá például az életéből?
Az az igazság, hogy ez családi háttér nélkül ez nem megy. Ő egy ügyvéd, és ő is bridge-el, de rengeteg áldozatot hoz azért, hogy én ilyen örömmel csináljam a pályámat, és azért nagyon jó kritikusom is, kemény, mindig azt mondom, sallagmentesen kell játszani. Őség zavara van, most már valamit vissza is mondtam, mert tényleg tudnom kell, hogy hány éves vagyok, és éjjel-nappal vezetek, vendég voltam Debrecenbe, Sopronba, Veszprémbe rendszeresen, és holnap is megyek, és játszom a Karinti Színházban is, tehát a Sizgált, ugye a Woody Allen forgatókönyv írójaként is ismerjük, most volt 90 éves, hát én még nem vagyok 90, de 65-ször fogom játszani a hétvégén. Azt még ki kell találnom, ma majd nem tudok ekkorákat eljátszani, és még a jóisten ad nekem egy pár évet, hogy mit csinálják, de írni biztos fogok.
Igen, mert hogy érintőleg már ön is említette, hogy 3 könyve is megjelent, igen, ebből egy verses kötet, 2 talán egy kicsit líraibb hangvételű, igen, önéletrajzi. Van akkor esetleg negyedik könyv is terve?
Hát az agyamban rengeteg terv van. Idő is kell hozzá, a másik az van egy technikai akadály, és olyan értelemben, hogy én kézzel írok, mert az, hogy leírnék egy oldalt, az egy hétig tartani. Maradjunk abban, hogy egy kiélési forma, terápiát, az egész színészet is egy terápia, és ettől én nem lettem író, költő, de valami kikívánkozik belőlem, az jól esik.
Próbáltam visszaidézni személyes emlékeimet önnel kapcsolatban. A legutóbbi egy Molnár Ferenc darab volt, az Olimpia. Talán 3-4 évvel ezelőtt. Plata tábornok volt, az osztrák zászlós szallaggal átkötött tábornok. A mostani darabjai közül melyiket ajánlaná, hogyha mondjuk invitálna egy színházi előadásra?
Hát ha egy tanulságos jó vígjátékot akarnak látni, főleg a szerző tollából, ez a Karinti Színházban is izgálnak, a második nekifutás című darabja, játszom Csiki Gergely nagymamájában, Veszprémben ezt a 4-5 jelenetes, a főszereplő hölgynek, Állai Borinak, ő játsza nagymamát, a gyerekkori szerelmét. Pénteken lesz olvasó próbám az Eső ember című darabból.
Ezt hol fogják?
Ez Veszprém, akkor terve van véve, és azt is májusban kezdjük el Márainak a Gyertyácsonkikének című darabját, egy C.S. Ferenc nevű Nagyváradon élő kiváló színésszel, akivel játszottam már együtt a Ibsen terembe, ezt is Pataki András rendezi, és hát akkor rendezek zentán.
Nehéz lesz a választás, hát, szóval, azt hiszem.
Hát azt nem tudom, hát hála a jó Istennek ennyi dolgom van, na most ez azért valamiféle szellemi kondíciót is föltételez, meg fizikait is, és azért nem felejtem el, hogy hány éves vagyok. Igyekszem úszkálni sokat, megpróbálok nem túlzottan kövér lenni, igyekszem nem a szépség miatt, de hát nem a falstapokat játszom, és nem mindegy, hogy mennyit cippelek.
De azt is olvastam, hogy volt olyan szerep, aminek a kedvéért képes volt lefogyni egy pár kilót.
Hát hogyne, ez természetes. Előfordul, hogy ilyen önszorgalomból, mit tudom, egy hétig jó leveket iszom, és amit tulajdonképpen egy tisztító kúra, és nem vagyok éhes.
Mivel zárjuk le ezt a beszélgetést, megy zenével?
Ezt abszolút önre bízám.
Akkor ha ismét rám bízza a választást, akkor szerintem hallgassunk meg egy kevésbé ismert dallamot, Respighitől a Róma kútjait.
Ez annyira fantasztikus, és én is gondoltam rá, hogy emlékszem, jó párszor hallottam, és a szökőkutak csobogását is hallottam, és ez valami gyönyörű dolog.
Beszélgető társam Szilágyi Tibor, Kossuth és Jászai Mari díjas színművész, rendező, kiváló és érdemes művész, a Halhatatlanok társulatának örökös tagja volt. Munkatársaim Duba Szilvia, Maksai Helga, Mali Andrea, valamint a felelős szerkesztő Csűrös Csilla nevében is köszöni a figyelmüket a beszélgető társ Farkas Szabolcs.
Kedves hallgatóink! Életének 84. évében elhunyt Szilágyi Tibor, Kossuth és Jászai Mari díjas színművész, rendező, színházigazgató, a Halhatatlanok társulatának örökös tagja. Ráemlékeztünk a 2019. február 22-én elhangzott műsorunkkal. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. A Kossuth Rádió Kaposváron, FM 96,7. Rádió Színház.
A 15 éves kapitány. Verne Gyula regényének rádióváltozata. 5. rész.
Vigyázzatok a foglyokra! Mert sok pénzt érnek!
Hol lehetünk, Dick úr?
Úgy gondolom, hogy valamilyen rabszolgakereskedő táborában vagyunk.
Rabszolgakereskedő?
Igen.
Akkor minket?
Eladnak, fiam. Ez lesz a sorsunk.
Nem szabad elkeseredni.
Biztos csak magad. Mást már úgysem tehetsz, kapitány.
Harris, te rohadt gazember.
Nyugalom, fiacskám.
Hol van Mrs. Weldon? És Jack?
Meghaltak. Ők már nem lázonganak, és te sem fogsz sokáig.
Takarodjon innen!
Csak meg akartam nézni, hogy rendben van-e az áru. Igazán sajnálom, hogy az a nagy darab néger a Herkules szökni próbált. Egy mérgezett nyilvessző végzett vele.
Drágán megfizetsz a haláláért.
Majd egyszer. De addig Negróval igyekszünk jól élni, kisfiam. Úgy élni, ahogy te sosem fogsz. Igaz, hogy te már hamarosan sehogy sem fogsz élni. Na, lassan búcsúzkodhattok. Most vagytok utoljára együtt.
Eladnak bennünket.
Szeretnék apámmal maradni.
Majd ahogy a vevő dönt, Bet, öreg vagyok. Lehet, hogy nem is lesz rám szükség, de te, fiam...
Amíg élünk, semmi sincs veszve. Ha Mrs. Weldon és Jack meghalt, akkor persze én sem akarok tovább élni.
Egy benszülött vizet hoz. Úgy látszik, tényleg vigyáznak az árura.
Ez a benszülött nagyon ismerős. Te hiszen ez...
Ne ismerjetek meg!
Itt a víz.
Dick úr,
Mrs. Weldon él, a kisgye és Benedek úr szintén.
Ennél jobb hírt nem is hozhatál volna, Hercules.
Élnek, de Harris és Negoro fogjai. Amíg a karavánt követtem, előkerül Dingo is.
Dingo, Dingo él!
Igen, igen, nagyon sovány és gyenge, mert megsebesült. A tábortól nem messze elrejtettem. Bízom bennem, Dickó!
Hercules, drága barátom, köszönöm neked ezeket a híreket.
A drogin nem, Dicker! Na gyere, fiacskám, megmutatlak Alves úrnak. Kíváncsi a 15 éves kapitányra.
Így akarod a vinni? Legalább vágja le a kezemről a kötelet.
Jó vagy te így is.
Gyáva alak vagy. És még így is félsz tőlem?
Én félek?
Csak üss, van benne gyakorlatod.
Elvágom a kötelet. Lásd, hogy kivel van dolgod.
Na? Így rögtön más.
Örvendj csak. Rövidesen a csuklódról úgyis a nyakadra kerül.
De te előttem mész, Harris.
A késem?
A saját késeddel öllek.
Dick, ne! Ne! Dick! Elfest!
Mit tett, Dick úr? Egy disznóval keresett.
Dick Sands! Dobd el azt a kést!
Gyere! Gyere ide, Negoro! Vedd el!
Bertek, teperjétek le! Na látod.
De ezzel a patkánnyal legalább végeztem.
Jól tetted, pajtás. Te így is, úgy is meghalsz. Ezzel pedig nem kell osztozkodnom a hasznon. Na hozzátok. Ez az? Igen, ez. Ő a 15 éves kapitány. És korábbi bűneit éppen az előbb újabbal gyarapította. Leszúrta Harris.
Harris sose volt normális. Kést ad egy gyerek kezébe. Negoro, ilyen jót nem mondtam hetek óta. Kést ad egy gyerek kezébe. Negoro, lehet, hogy kinevetsz. De nekem tetszik ez a gyerek.
Nekem is. Ja,
akkor már kettőnknek tetszik.
Egyik mondása jobb, mint a másik.
Esküszöm, egész Afrikában én vagyok a legjópofább rabszolgakereskedő. Hogy hívják a kölyköt?
Dicknek.
Dicknek. Te, neked mi a véleményed, Dick?
Na, Dick.
Hallgat. Negoro. Neki nem tetszik a humorom. Negoro, miért hozol nekem ide ilyen sótlan hullajelölteket? Negoro, mi ütött belém? Ez a gyerek teljesen megtáltosított. Egy nap három olyan mondás, ami 10 évre elegendő. Ezt a gyereket én nem végeztetem ki. Ő lesz az udvari bolondom. Na, mi a véleményed? Nézd az arcát, Negoro. Úgy fáj nekem, hogy ez a gyerek megvet bennünket. Egy hullajelölt, a kis hótlan. Hát ezt nem lehet kibírni. Istenem, olyan kivégzést rendezek neked, Dick, hogy még nagyapa korodban is megemlegeted. Na, vidd innen ezt a gyereket, mert halálra rögtet a megvető arcával. Ezt a viccet egyszerűen nem lehet kibírni.
Gyere, te humorista! Kössétek oda az oszlophoz, jó erősen! Így, most aztán nyugodtan elbeszélgethetünk. Először is, hadd tisztelegjek a kapitány úr előtt. Őszintén megmondom, nagyon fáj, hogy nem leszel a mélyen tisztelt Weldon úr legnagyobb hajójának kapitánya. Persze majd a mélyen tisztelt Weldon úr is lejjebb adja, ha megtudja, mekkora váltságdíjat kell fizetnie.
Ezek szerint Mrs. Weldoné!
Még csak azt hiányozna, hogy nekik valami bajuk essen. Én nem vagyok hülye, mint Harris. Pontosan tudom, mi az érdekem. Vajon neked se lesz, csak éppen meghalsz. Tegnap feldobta a talpát a benszülött király. Kicsit sokat ivott a tüzes vízből is. Kigyulladt bennem. Nagy ünnepélyes temetése lesz. Már készítik a folyómedret, ahova a király temetik. És ti, rabszolgák, akik elkísérítek a végső útján, cölöphöz lesztek kötözve. És majd érzitek, hogy egyre jobban emelkedik a víz szintje. Előbb a torkodig, aztán a szádig, és végül megdög lesz kisdig. De szeretném, ha tudnád, hogy az a barom Harris meg akarta erőszakolni az általad annyira imádott Mrs. Weldont.
Boldog vagyok, hogy megöltem.
Nekem is szívességet tettél ezzel, fiacskám. Kapitány, megmagyaráznád nekem, hogyan lehetséges, hogy az amerikai partok felé tartó hajó Angolában kötött ki?
Azóta már sejtem.
Látod, kisfiam, most már bevallhatod. Nagy szerencsét, hogy a hajón legalább egy tengerész tartózkodott.
Egy feledékeny hajószakács.
Én semmit se felejtek el.
A hajótörés után nem mentelek ki a tengerből.
Ne gondoltam, hogy erre emlékeztetni fogsz. De hiávadik, én nem vagyok hálás természetű. Sőt, minél több jót tesz velem valaki, annál inkább utálom.
Csinálj, amit akarsz. De te sem úszod meg szárazon.
Talán bizony azt hiszed, hogy valahonnan segítséget várhatsz. Ha erre lesel itt Kazondéban, ahol Alvez és én kormányozunk, akkor egyenesen megbolondultál. Vagy talán a négereidben bízol, amíg te Alvez humorát hallgattad. Elvitte őket egy arab kereskedő. Márpedig igen, jó árod.
Herkules még szabad.
A hiénák rég megzabálták a ronda fekete húsát. Sajnálom, hogy nem került a kezembe. Őt látod, nem adtam volna el. Vele más terveim voltak.
De Ildin!
Agyon lőttem a dögöt.
Nem, csak belelőtt.
Nem igaz.
Én is megtalál.
Nem igaz, szenyavaját.
Zsáva patkány vagy. Megtalál, és átharapja a torkot.
Gyertek ide! Korbácsoljátok véresre, és utána dobjátok a barlangba. Holnap a királlyal együtt szeretne távozni a más világra.
Mit akar tőlem, Negoro?
Rég láttuk egymást. Figyeljen ide, nincs miben reménykednie. Tomot és a többieket eladtam a rabszolgapiacon.
Isten legyen irgalmas hozzájuk. És Dick? Mi van Dickkel?
Megölte Harris-t, amikor elmeséltem neki a kis kalandját.
Maga nyomorult!
És Dick is meghalt. A saját szememmel láttam, amint a néger király temetésén ellepte a víz.
Nem. Nem hiszek magának. Érzem, hogy Dick él.
Örülök, ha még reménykedik. Legalább szívesebben segít nekem. Nézze, ön egyedül van itt Kazondéban, a volt hajószakács hatalmában. Itt Alvesz anyáján biztonságban érezheti magát, már amennyire valaki Angolában egyáltalán biztonságban.
Gyorsabban, lehet. Hogy ne sokáig lássam magát.
Sajnálom, hogy akkor Harris megakadályoztam, de most már mindegy.
Maga egy féreg.
Tessék, egy kulturált, finom hölgy, és így sérteget. Én tulajdonképpen most bosszút állhatnék mindnyájukon azért a sok megaláztatásért, amit a Pirlin fedélzetén el kellett viselnem, de...
Ki alázta meg magát?
De bosszúképpen beírem Dick halálával. Így hát ismét kereskedő leszek, és közlöm magával. Maga, a kisfia és az az ostoba alak, aki folyton legyek után kapkod, komoly értéket jelentenek számomra, és ezt az üzleti lehetőséget én ki is fogom használni. El fogom adni magukat.
Engem? A szabad ember?
Miért olyan kényes? A többiek is szabadok voltak, csak éppen feketék.
Ki merne egy fehér asszonyt megvásárolni?
Sok mindenki, aki csemegére vágyik, de nem tudnak annyit fizetni, mint egy valaki.
Hol van az az ember, aki engem megvásárol?
Nem meg, hanem vissza. A tisztelt Weldon úr.
Igen. Ő mindent megtesz értünk.
Én is ebben bízom. Weldon úr nagy pénzt fog fizetni magáért, a gyerekért, és azért a fajankóért.
És mikor akar minket eladni a férjemnek?
Mostanában nyugodt, gazdag és tisztességes életre vágyom, tehát minél előbb.
És hol?
Itt Kazondé van. Weldon úr bizonyára nem fog habozni, hogy haladéktalanul ide utazon és átvegye tőlem a családját.
Ebben igaza van. De ki értesíti őt mindarról, ami velünk történt?
Én magam. Elutazom San Franciscóba, és elmesélek neki egy-két dolgot. Mert most már van pénzem bőven, ugye?
Mert embereket adott el.
Maguk is kirabolják, kizsákmányolják az alkalmazottaikat. Ha nem így volna, miből fizetne nekem Weldon úr 100 000 dollárt?
Az rengeteg pénz. Ha,
fejenként, asszonyom. Legfeljebb Weldon úr nem lesz többé gazdag, és maga sem. Istenem, mekkora csapás.
Csak hogy a férjem bizonyítékok nélkül nem fog eljönni ide. Nem fog minden pénzét enni.
Miért ne jönne, ha az ön levelével állítok be hozzá, azzal a levéllel, amelyet most rögtön megír, és amelyben engem úgy mutat be, mint hűséges szolgáját, akinek minden szavát komolyan kell venni. Jó ötlet, nem igaz?
Soha nem írom meg azt a levelet.
Akkor először a bácsika hal meg, utána a fiúcska, és végül maga. Nem. Maga nem hal meg. Magát eladom valamelyik néger törzsfőnöknek, az 5. feleség mellé. Jó lesz neki egy fehér nő. Desszertnek.
Nyomorult kadár!
Édesem, maga a levelet meg fogja írni. De még mennyire, hogy megírja?
Kapitány úr, íme Mrs. Weldon és a kisfiú.
Asszonyom!
Dick! Te itt vagy! Dick!
Dick, édes
Dick! Nem hagyják abba a sírást, én is rázendítek.
Ez nem lehet igaz, Herkules. Ez egy csoda.
Hát az, mert varázsló voltam.
És milyen retteltesen csúnya.
Láttál már szép ördögöt, Jack?
Én nem tudom, mit mondjak. Kinek mit köszönje?
Mindannyian mindent Herkulesnek köszönhetünk.
Csak szegény Benedeket sajnálom. Elkóborolt a bogarai után, és biztosan széttépte valami vadállat.
Széttépte volna, ha nem vagyok ott. Szegény Benedek úr most megkötözve vár bennünket a rejtek helyen.
Megkötözve?
Igen, különben elkódorog. Azok a rovarok biztosan fontosak, de én nem tudok örökké utána szaladgálni. Így legalább biztosan ott lesz, ahol vagy.
Az a fontos, hogy él a bácsikám.
Milyen szerencse, hogy elkóborolt. Így legalább pontosan megtudtam, hogy hol vannak önök. Mennyire őrzik a börtönüket. Az ő ötlete volt, hogy öltözek varázslónak, és amikor már nem figyelnek rám, próbáljam önöket kiszabadítani.
És Teddy? Nekem azt mondta Negoro, hogy valami néger királlyal együtt eltemettek.
Negoro igazat mondott. Hát rettenetesen megkorbácsoltak. Éjszaka készültem a halálra, és másnap ott voltam a folyómederben egy szölöphöz kötözve. Jött a víz.
Isten.
Utolsó perceimben önre és Jackre gondoltam. Megpróbáltam elszakítani a kötelet, de reménytelen volt. Ellepett a víz, és én elvesztettem az eszméletemet. Amikor magamhoz tértem, a rejtek helyen voltam. Herkules előttem térdelt és megpróbált életre kelteni.
És ez sikerült is. Hiszen varázsló, kurusló, jövendő gondom vagyok.
Csodálatos vagy, Herkules. Én is olyan erős és nagy akarok lenni, mint te.
Ennek nem lesz semmi akadálya, csak az valahogy egyszer kijussunk Afrikából. Mert most aztán minden bokrot átkutatnak utánunk.
Herkules, kérlek, mondd el, hogyan mentetted meg Dicket?
Éjszaka befeküdtem azok közé, a hullák közé, akikkel körbevették a király sírját. Csak megvártam, amikor szétbontották a vizet elzáró sövénygátat, és én ott lebegtem a víz tetején. Amikor pedig eljött a pillanat, késsel elvágtam a kapitány köteleit, és a felszínre segítettem. Valahogy olyan szakaszra jutottunk, ahol szárazra hozhattam. Akkora volt az ünneplés, hogy senki nem figyelt egy úszkáló hullára.
És Dingo? Hol van Dingo?
Benedek bácsira vigyáz.
Csak azon bánkódom, hogy a társaim rabszolgák lettek. Egy darabig követtem a karavánt, hát ha ki tudom őket szabadítani. De nem lehetett a közelükbe férkőzni. Ó, Istenem, micsoda sors jutott nekik.
Drága barátom, vigasztalódjék. Hát, ha történik valami csoda, és még találkozunk velük.
Nem, velük már soha.
Herkules, a csüggedés igazán nem jellemző rád. Asszonyom, Negoróval mennyire jutottak a tárgyalásban?
Végül is megírtam a levelet.
Akkor lehet, hogy ostobaságot csináltunk. Veldön úr meg fog érkezni. Nőnek ki tudja, hol leszünk ebben az őserdőben.
Nem, Dick. Ezek a nyomorultak bizonyára kitaláltak volna valamit, hogy kelepcébe csalják a férjemet. Egyébként is itt vagyok. Egészségesek vagyunk. Most az a legfontosabb, hogy megmeneküljünk.
Minél hamarabb a tengerpartra kell érnünk. Előbb, mint ahogy Negoró visszaérkezik valami sötét útjáról. A kikötőben már kaphatunk védelmet a portugál hatóságoktól. És valahogy feljutunk egy hajóra.
Úr, jöjjön! Itt látok valamit.
Egy düledező kunyhó. Álljunk meg pihenni, Herkules.
Egy ember maradványai, csontok.
Dingo! Mi van veled, Dingo?
Lefeküdt a csontváz előtt. És sír. Talán éppen a gazdáját siratja. Nézzétek csak! Egy láda fedele. Rajta két betű. S-V. Ez Dingo két betűje. Ugyanaz, mint ami a nyakörvén van. És itt egy doboz. Írás van benne. Megölt, kirabolt vezetőm, Negoró.
Negoró.
Itt. 1871. december 3-án. S. Vernon. Utolsó erejével írt üzenetet.
Micsoda tragédia.
Megoldódott a rejtély. Itt van az eltűnt francia kutató. Samuel Vernon holtteste. És tudjuk a gyilkosa nevét is. Mit érez ez a kutya?
Utána megyek.
Ne menj, Herkules!
Rögtön jön. Dingo! Hát mégis élsztetek! Rohadtak! Dingo! 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 Ó, elkéstem. Mindketten meghaltak.
Negoró?
Dingo átharapta a torkát, de Negorónak még volt ideje lőni.
Negoró megérdemelte a sorsát. Aljas, gonosz ember volt.
És Dingo? Dingo nem volt gonosz.
Ne sírj, Jack. Dingo bosszút állt a gazdájáért. Nemesebb és hűségesebb volt, mint sok ember.
Azonnal a bozótosba.
Mi történt?
Mit láttál?
Egy karavánt.
Karaván? Igen. Ezek portugál kereskedők. Várjatok itt.
Nem lesz baj.
Segítség nélkül sose jutunk el a tengerpartra.
Légy óvatos, Dick!
Jó napot! Tud önök közül valaki angolul?
Én.
Uram, a segítségüket kérjük.
Kérjük?
Nem vagyok egyedül. Velem van egy amerikai asszony és a kisfiam. Egy idősebb úr és egy fekete barátunk. Üldöznek bennünket. El kell jutnunk a tengerpartra. Tisztességes, becsületes emberek vagyunk. Ha segítenek rajtunk, több pénzt kapnak, mint amennyit egész eddig életük során kerestek.
Kitől?
Az amerikai asszony férje dúsgazdag, és nagyon szereti a családját.
Jöjjenek. A többit pedig majd útközben megbeszéljük.
Mr. és Mrs. Weldon részére San Francisco. Kedves anyám, apám és Jack, el sem tudom mondani, milyen nagy örömet szerzett nekem anyám a legutóbbi levelével. Megvallom őszintén, én már nem nagyon bíztam benne, hogy apámnak sikerült Tom és a többiek nyomára bukkania abban a hatalmas és sötét Afrikában. És mivel már több mint 3 év múlt el azóta, hogy az a gazember Negoró eladta őket rabszolgának, én már biztos voltam benne, hogy nincsenek életben. De most, néhány nap múlva viszont látom és megülelhetem őket. Nagyon boldog vagyok, hol talált rájuk apám? Hogyan sikerült visszavásárolni őket? Ezekre a kérdésekre nem levélben, hanem élő szóban szeretnék választ kapni. Pár nap múlva indulok haza. Azért nem most rögtön, mert még két igen nehéz vizsgám hátra van. Matematikából és hajózási térkép ismeretből. És bár nehezen tudok most a tanulásra figyelni, azért kitűnőre kell vizsgáznom. Hiszen ezt megfogadtam magamnak és önöknek is, amikor ide kerültem a tengerészeti főiskolára. A viszontlátásig szeretettel ölelem az egész családot. Hálás fiúk, Dick Weldon.
A 15 éves kapitány Verne Gyula regényét rádióra alkalmazta Asperján György. Az 5. befejező rész hangzott el. Szereplők: Dick, Lesznek Tibor, Mrs. Weldon, Mór Marianna, Negoró, Dózsa László, Harris, Kautsky József. A többi szerepben Barát Attila, Huszár László, Kisfalusi Bálint, Orbán Károly, Szabó Ottó. Rendezte Vadász Gyula.
A hangfelvétel 1989-ben készült.
A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
Perc múlva a hírek után folytatjuk éjszakai műsorunkat itt a Kossuth Rádióban.